Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vallásturizmus missziója, hogy felekezeti hovatartozása nemre és korra való tekintet nélkül lehetőséget teremtsen a találkozása Istennel, egymással és önmagunkkal. Erről beszélt a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új vallásturisztikai képzésének ünnepélyes elindítása alkalmából. Nacsa Lőrinc szólt arról, Magyarország meg annyi a zsidó-keresztény kultúra szerves részét képező épített örökséggel büszkélkedhet, ahol a látogatók élő közösségekkel is találkozhatnak. Szavai szerint a vallásturizmus szinterei nem múzeumok, hanem élő közösségek, és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elmélyítéséhez, összefoglalásához nyújt segítséget az Egri Főegyházmegyével és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen megalkotott, most induló szakirányú vallásturisztikai szakemberképzés. Magyarország részt vesz a Béke Barátai nevű csoport alakuló ülésén New Yorkban, a Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ közgyűlésének napirendjét a héten az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktus uralta, és jól látszik, hogy a világ országainak többsége békét akar. Hozzátette, hogy a globális dél államainak elegük van abból, hogy egy tőlük több ezer kilométerre lévő háború árát kell fizetniük. Kína és Brazília vezetésével összeül most 15 ország, közöttük Egyiptom, Szaúd-Arábia, Törökország, Mexikó, Kenya, Zambia és Kazasztán, előkészítve itt egy békebarátai nevű csoport megalakítását. Úgy döntöttek az ülés kezdeményezői, hogy három európai országot is meghívnak, minket, Magyarországot, Franciaországot, valamint Svájcot, jelentette be. A kínai-brazil béketervnek az egyik leghosszabb távra mutató pontja is egybevág az elképzeléseinkkel, a céljainkkal, mert ez a béketerv kimondja azt is, hogy nem fogadható el, hogy a világot újra nyugati és keleti blokkokra osszák, tette hozzá. Végül hangsúlyozta, a fegyverszállítások csupán meghosszabbítják a háborút, az eddigi katonai támogatások sem vittek semmivel közelebb a békéhez. A Nyugat-Balkán népei és országai többet érdemelnek, mint amit kapnak Brüsszelből, ezeknek az országoknak már bent kellene lenniük az Európai Unióban. Erről beszélt Orbán Viktor Ohridban a Magyar Észak-Macedón közös kormányülés után. A magyar miniszterelnök a közös kormányülés legfontosabb témájaként Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását emelte ki. Az ebben a fél évben az uniós elnökséget adó Magyarország álláspontja ismert, az egész nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe való integrálása nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak érdeke, közölte. Észak-Macedónia a magyar biztonság szempontjából is fontos, mivel az illegális migráció útvonalán helyezkedik el, közölte a kormányfő. A kétoldalú együttműködésről szólva felidézte azt a magyar segítséget, amelyet Észak-Macedónia kapott nyáron az ott tomboló erdőtüzek megfékezésében. Mindez viszonzása annak, melyet a magyarok kaptak Észak-Macedóniától, különösen 2015-16-ban a migráció ellenes küzdelemben. A kormány azt szeretné, ha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és akihez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem, szögezte le. Ha mások bajban vannak, a magyarokra mindig számíthatnak, és a magyar segítség világszínvonalú, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Hajdú Szoboszlón a Hunor mentőszervezet újra minősítési eljárásának záró ünnepségén. Rétvári Bence emlékeztetett, a szervezet egymás után harmadik alkalommal kapta meg az ENSZ Inszarag legmagasabb minősítését, amit háromszor csak az Amerikai Egyesült Államok mentőcsapata és a magyar szervezet tudott megszerezni. A Hunor egyidejűleg két kárhelyszínen 10 napon át tud folyamatos munkát végezni önellátó módon. Befejezte munkáját az országos műszaki irányító törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. Végül az időjárásról, alapvetően sok lesz felettünk a felhő a folytatásban, és egyre több felé hullik majd csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak.
Ugye, ahogy haladunk a korral, a digitális eszközök is egyre jobban terjednek. Ugye szó volt a hulladékvadász applikációról. Hasonlóképpen van egy állami szinten is a hulladékradar applikáció, amivel szintén ilyen illegális hulladéklakásokat lehet bejelenteni. Tehát rengeteg olyan digitális eszköz van, nem csak a hulladékkal kapcsolatban, hanem akár például, most én ma voltam kirándulni, egy ilyen céges kirándulás volt, és egyik kollégám például egy applikációt letöltött, és rámutatta így a növényre, és az applikáció felismerte, hogy az milyen növény. Tehát rengeteg olyan eszköz van már, nem csak kirándulás alkalmával, hanem úgy napi életünkben használható, amit érdemes megismerni és használni. Ugye a bevásárlásnál ugye nem beszéltünk, de különböző bevásárlótáskákat érdemes használni, textilzsákokat, kimérős megoldásokat, dobozokat, lehet az akár műanyag doboz is, tehát nem kell kimondottan fémnek lennie, vagy a legtendibb csrividinek. Én például általában azt tudtam javasolni, ha valaki például egy üveg kulacsot szeretne, akkor ne a legdrágább, legtrendibb bet vásárolja meg, mert az horror áron szokott lenni. És sok esetben a csomagolásmentes kultusz elment abba az irányba, hogy pénzt akarna belőle sokan csinálni, és olyan árakat biggyesztenek oda a termék mellé, amit tényleg egy átlag embernek elrendtentő, és inkább nem is veszi, mégis nem tér át rá. Például egy üveg kulacs esetén bemegyünk a gazdaboltba, ott biztosan lehet találni olyan üveget, vagy ilyen bambis üveget, vagy lapos üveget, amivel vizet lehet tölteni, és ugyanolyan jól zárható, mint mondjuk egy ilyen üvegkulacs, vagy használható, mint egy üvegkulacs, és olcsóbb, ezt akartam pontosan kifejezni, és érdemes ezáltal vele foglalkozni. Ha valaki esetleg otthon ugye kertészkedik, de nem csak kertben, hanem lakásban, akkor a giszta komposztálóval is érdemes esetleg foglalkoznia. Itt arról szól a történet, hogy gilisztákat használunk arra, hogy akár konyhai hulladékunkat egyik napra másikra komposztáljuk. A giliszták megeszik az öthulladékunkat, és azoknak a végterméke, úgymond a giliszta komposzt, és azt fel tudjuk használni ugye a kertünkbe, vagy akár ha lakásban lakunk, a muskátlink alá. Sőt, ha úgy rakjuk össze ezt a szerkentyűt, ezt a giliszta komposztálót, az két részből áll, és a giliszták egyfajta nedvet is kiadnak magukból ilyenkor, és ezt giliszta teának hívják, amit 1:10 arányba lehet higítva növényekre tápoldatként locsolni. Több cég foglalkozik ezzel amúgy Magyarországon, akik nagy komposztálókat üzemeltetnek, és leszűrik úgymond a gilisztáknak ezt a nedvét, amikor konkrétan lefolyik egy tölcsérbe, és akkor azt eladják komoly pénzekért. Tehát mert annyira jó anyag. Mellette ugye, ha kertészkedünk, a vegyszermentes kertészkedés, ugye mostában elkezdett terjedni a városi környezetben a balkonkertészet. Tehát az, hogy a különböző napfényes részekre, virágok mellett akár ilyen zöldségeket is tesznek az emberek, és ottan termelik meg önmaguknak a termékeket, illetve ha kertben is, vagy ott is kertészkedünk, akkor érdemes, hogy vegyszermentesen, mert ugye magunkért kertészkedünk, a jó érzésért kertészkedünk, és hogy egészségesen éljünk, és ezért érdemes kerülni a különböző vegyszereket. A poloskák ellen is van egy nagyon jó módszer, egyszerű reggelente, vagy akár esténként körbe kell járni, és ha nem nagy a kert, nincs annyira sok palánta, akkor egyenként székkel nyomkodni. És ez így szokott működni, nekem nagyon bevált. Erről van egy YouTube videóm is fönt, és sokan kibuktak azon, hogy tényleg csak ennyi lenne az egész. De tényleg ennyi az egész. Nem kell permetezni különböző vegyszerekkel, el lehet hagyni ezeket a dolgokat. Nekem működött. Fürdőszoba mosás és mosás. Ugye, nem tudom, hogy ki használ szövet zsebkendőt Önök közül. 3-4 ember szem. Ez azért érdekes kérdés, mert amikor én például, ahogy mondtam, gyerekként több dolgot tapasztaltam, hogy változnak az idők, és akkor mindenhol szöves zsebkendő volt, én például ózkodtam tőle, és az utóbbi időben, évtizedekben, hogy ez kiment a divatból, mindenki papírt használ, tehát alapvetően higiénikusabb, hogy vesszük, de viszont, hogyha ezeket a szöves zsebkendőkből akár több is van nekünk, akkor ezeket lehet váltogatni, ilyen ki lehet mosni, és többször lehet ugye újra használni, és emiatt rengeteg hulladékot tudunk megspórolni. Illetve vannak olyan zero waste, vagy ilyen hulladékmentes életmódot kedvelők, akik például a WC papírt is mellőzik. Most ennek a részletében nem mennék bele, de vannak opciók, amik ezt is megadják. Ha csak egyet említhetek meg önöknek, ez a bide például egy ilyen konstrukció, ami erre is jó lehet. Lépjünk tovább. A konyhatakarítás, ugye házi élelmiszerek, tehát mondják azt is, hogy ha otthon, már akinek van rá ideje, persze tegyük hozzá, a otthon főzött ételeknek jobb az íze is, jobb lehet az íze is, mert attól függ, ki hogyan főz, de ez most részletkérdés, de alapvetően hosszú távon ez is lehet zöldebben élni. Illetve, hogy ha termelünk kertünkbe bármilyen zöldséget, gyümölcsöt, be lehet azt főzni, érdemes, hogy esetleg a szalvét, tehát szöves szalvétákat használni étkezés alkalmával, ugye ezeket el lehet mosni. És ugye van ez a lufatök, az előző tiában lehetett hallani, otthon meg is tudjuk termelni a mosogató szivacsunkat, úgynevezett lufatököt, páran fel is néztek akkor, ez így néz ki. Tehát amikor a kertünkben lóg mondjuk egy felhangolva vezetve, akkor úgy néz ki, kiszárítva úgy fog kinézni, és ez egy szivacsos anyagú tök, amiből mosogató szivacsot lehet készíteni. Emellett ugye, ha nem csak mosogató szivacsnál maradunk, még ott alján lehet látni, hogy akár mosódiót is lehet használni a mosáshoz, itt a mosogatáshoz ugye ezt, de még ezt fürdéshez is szokták használni, és nagyon olcsó, hogyha boltba, ha nem termesszük, de hanem boltba vesszük meg. Ugye a szelektív flotégy gyűjtésről azért volt már egy pár gondolatom, ugye maga a szelektív flotégy gyűjtéssel ahhoz tudunk ugye hozzájárulni, hogy a hulladékot újra hasznosítjuk, és szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. Én, mint mérnökként, én mindig is úgy látom, hogy maga a különböző termékek, mint hulladékként, potenciálisan új nyersanyag is lehet, ha azt újra hasznosítják, és emiatt új termék készül belőle. Ugye mondtam is azt is, hogy településenként változó, ugye ahogy mondtam is azt is, hogy a házhoz önülő és zsákos és szigetes. A Budapesten például beszüntették a szelektív szigetes megoldást, a szelektív hűtő szigeteket, azért, mert sokan félreértelmezték, hogy ez mire való. Nem tudom, valószínűleg Kecskeméten is volt ilyen probléma, mert országos probléma volt ez, hogy odavitték minden hulladékot, valamint a személy dombként használták, hogy majd elviszi úgyis az illetékes hulladékgazdálkodási cég. És igazából ezért sokan megszüntették, és ugye mondtam, többször is kihangsúlyoztam, hogy fontos másodnyersanyag az ipar számára. Viszont nem minden műanyagot lehet például szelektíven gyűjteni, és ezt kevesebben tudják. Értem ez alatt, hogy ugye van pedig ez a PET palack. Ez nagyon egyszerű, így meg látjuk a dián is, vagy a képen is, illetve rajta is van a PET palackon is, egy egyes jelzésű PET, itt PET-E van, tehát többféle képen is jelölik, de alapvetően itt például a PET található, ez ugye mehet a szelektívbe, viszont van még az a másik, a PVC, egyéb és a PS, amik itt van 3-as, 7-es, 6-os jelzésűek, ezek nem mehetnek a szelektívbe, ezeket Magyarországon nem hasznosítják újra. Ezeket úgy hívják, hogy piktogramok, ezeket a kis jeleket itt a flakon, vagy bármilyen műanyag terméknek az alján. Elméletileg ez kötelező jellegű Európai Unióba, hogy mindenhova fölkerüljön, de vannak olyan távol-keleti termékek, ahogy mégiscsak bejön ide Magyarországra, és találkozhatunk olyan, ami nincs rajta ez a dolog. Az egyéb kategória az azt jelenti, hogy pontosan nincs meghatározva az, hogy milyen fajta műanyag. Tehát lehet egy kompozit anyagú műanyag is, tehát amit már nem tudnak szétszeszedni, konkrétan megy a darálóba, és esetleg valami belekeverik, vagy megy az égetőbe, jobb esetben is olyan energia lesz belőle. Az égetőt értem ez alatt, hogy olyan fajta rendszerek van Magyarországon, ahol káros anyagmentesen, vagy olyan fajta elszívásokkal, technikával mentesítik a káros anyagtól az ilyen égetőknek a kibocsátását, ami ugye a lakókra nem lehet ártalmas. És van egy olyan történet is, hogy lebomló műanyag, biztos erről is hallottak többen is. Főként, ha bevásárlásra mentünk mondjuk pár év ezelőtt, akkor volt egy olyan trend a különböző bevásárlási helyeken, hogy lebomló zsákokba rakod a termékeket, ha vásárolsz, akkor az is óvod a környezetet, de ezért 25 forint a többet fizessél, mert annyiba kerül a zacskó. Van ilyen is, de van, ahol ingyen is adják, vagy adták, és ugye sokan azt hitték ebből, hogy akkor akár a komposztálóba berakja otthon, és akkor szépen le fog bomlani. Meg sokan azt hitték, hogy berakják, volt olyan példát is mondtak már nekem, hogy benne maradt a szekrénybe, és szétesett. Az nem lebomlás, az aprózódás. És maga a lebomló műanyag, az kukoricakeményítőből készült anyag, PLA műanyagnak is szokták hívni, és ezt csak ipari körülmények között lehet komposztálni. Ami azt jelenti, hogy 60-70 foknak kell lenni, hogy ez ténylegesen lebomlik, de ilyen rendszer sincs igazság szerint Magyarországon, kimondottan erre a célra, és emiatt sokan, mert ez úgy néz ki az a fajta műanyag, Mondjuk ez egy rendes PET-palackos műanyag, és mondjuk ez meg egy, legyen ez ilyen lebomló műanyagként ismert PLA, és nem tudja az ember megkülönböztetni a kettőt. És konkrétan emiatt mindkettő megy bele a szelektívbe, és vannak olyan rendszerek Magyarországon, amik azt mondják, hogy hát ezt most nem fogom szétválogatni, az egész megy az égetőbe. Tehát ilyenkor tönkre mehet a szelektív gyűjtés is. Maga a zöld hulladék probléma, a komposztálás, ugye a legegyszerűbb megoldása a zöld hulladéknak az újra hasznosítására, ott sem mindent lehet egybe rakni, tehát vannak azért ennek trükkjei, ugye akkor már gondolom mindenki tudja azt, hogy kertben és lakásban is lehet komposztálni, mert már szó is volt jóra, és a zöldjáratról is. Budapest vagy az FKF településektől függ, hogy hogyan is viszik el, ha zöldjárat van. Maga a komposztálásnak a végterméke, az a komposzt humusz, amit ugye visszatudunk forgatni a kertünk talajába, illetve ami legnagyobb előnye talán, hogy ugye nem égetünk, és levegőszennyezésmentesen tudjuk azt a fajta hulladékot, zöld hulladékot ugye eltüntetni. És ha valaki mondjuk égetne mégis, és abból ugye hamu lesz, sokan azt gondolják, hogy a hamu az jobb lehet, mint a komposztás. Nem, jóval kevesebb tápanyag marad benne. Jó a hamu, nem rossz, ha már van, akkor azt fel lehet használni, viszont azt is érdemes átrostálni, hogy hátul benne van valami szög, vagy bármilyen más, nem odaillő dolog, és kevesebb tápanyag van, mint a komposztásra készült humuszban. És vannak a komposztálásos tévhitek is, a déli gyümölcsökkel kapcsolatban, illetve a diófa levéllel kapcsolatban is. A déli gyümölcsök azt lehet elmondani, hogy azért is problémás a déli gyümölcs, mert ki tudja, hogy hogyan kezelték odalent délen, és emiatt maga a zöld hulladékot, ami belőle keletkezett, azt nem biztos, hogy érdemes berakni a hagyományos komposztálónkba, mert lehet, hogy ezáltal megmérgezi, mert savas kémhatásúak is lehetnek, és emiatt érdemes célszerű külön komposztálni ezeket a zöld hulladék maradványokat, illetve másik dolog a diófa levele is, amit szintén nem szabad beletenni a komposztba. Azért érdekes a diófa levele, mert a diófa úgy működik, hogy a területét óvja, és a lehulló leveleivel tudja meggátolni azt, hogy a körülötte lévő növényzet kihajtson, a növekedésgátló anyagok vannak benne, és ezért is problémás berakni a komposztba, mert hogyha ténylegesen le is bomlik a diófa levele, ott a komposztba látszólag lebomlik, vagy nem is bomlik le, de viszont átrostáljuk is úgy, a átrostált komposztot tesszük a talajba és a kertünkbe, akkor az elültetett magok nem fognak kicsirázni, meg növekedésgátló anyagok kerültek így bele a talajba a diófa leveléből kioldódva, aminek elméletileg másfél-két év a lebomlási ideje, tehát onnantól kezdve biztosabb be tudjuk már tenni a talajba, hogy és nem fog ártalmas lenni. Ugye a komposztálók fajtái, szó volt ugye a komposztálók szépségversenyről, ugye a vezetőben, egy olyan fajta történet volt annak idején, hogy mutassák meg az emberek, hogyan komposztálnak, nevezzenek be a komposztálójukkal, és például így ennél a diánál, a komposztáló fajtáinak a bemutatása egyszerűbb, mint korábban gondoltam volna. Rengetegféle érkezett abba a versenybe. Itt láthatunk ugye egy műanyag keretes, illetve egy fakeretes, a világos a fakeretes komposztálót. Én mindenkinek azt javaslom, hogy a fakeretes minél természetesebb típusút válasszon, mert az hosszú távon értem, hogy jobb, ha vele van bizonyos anyag azért kezelve, tehát abban a szempontból negatív, ha a környezetvédelmet nézzük, mert vegyszerrel, vagy valami olyan fajta anyaggal kezeljük le, de abban is van már a biotípusú anyag, amivel lekemve tartósíthatjuk valamilyen mértékben a fát, de a fajta műanyag dobozt nem javaslom, mert hiába vannak rajta oldaljukak, szerintem az nem szervezik a mértékben, és nem is úgy komposztálódik. Minőségileg rosszabb lesz a komposzt, meg ugye műanyag is keletkezett feleslegesen, egy doboz ebbe a célból. Illetve vannak ezek a komposztkasok, amiket különböző ág nyesedékekből, ágakból szoktak megfonni. Ez úgy működik, hogy fölül abba a kéményszerű részébe kell bedobni az zöldhulladékot, és ez úgy mozog, hogy valahogy így technikailag így kimozgatja oldalra, ahogy föntről jön a súlya, rakódik így le, vagy kifele így működik a történet, és így lekomposztálódik. Illetve későbbiekben, ha teljesen öregszik maga ez a fűzés, vagy ez a szövés, amit egy ágakból csináltak, akkor ugye azt is le tudjuk komposztálni teljes mértékben. Illetve a maga a giliszta komposztálóról is volt szó. Ez egy két vödör összeállításából jön létre, és ez például egy ilyen kis giliszta komposztáló, ugye egészen dekoratív, és igazából fel se tűnik ott a konyhának a sarkában. Illetve maga a komposztálás, komposztrostálás, ugye a végterméknek a átrostálása, átszitálása egy fontos eleme a komposztálásnak, abból a szempontból, hogyha szeretnénk kiszűrni a rendben bomlott zöld hulladékot, akkor egy egyszerű rostával könnyedén megtehetjük, és hasznos, illetve nem is hasznos, hanem értékes komposzt humuszunk lehet, amit vissza tudunk forgatni a palántáink, vagy a kertünk talajába. Illetve ha nagyobb ágaink vannak, az érdemes két dolgot tudunk belőle csinálni. Egyik ugye ágdarálásra tudunk elállítani mulcsot, vagy akár ágyás szegélyt, azon az a baloldali képen látható. Én ez otthon nálam volt még korábban ez az ágyás szegély baloldali képen. Lényegében arról szólt, hogy méretre vágtam a különböző egyenes ágakat, és azokat leszurgáltam egymás mellé. Igaz, nem egy hosszú távú befektetés ez, ilyen 2-3 évig időjárás függvénye is, hogy mennyire bíja, mert elkezd lebomlani a fa, de abban az időszakban egy szépen ki lehet ezt alakítani, jól mutat a kertbe, illetve hogyha esetleg a zöld hulladékot ledaráljuk, a nagyobb ágakat, akkor abban mulcsot tudunk készíteni, ami talajtakaróként működhet, mondjuk előkertbe kiváló lehet. Veteményesben inkább szalmát ajánlok, hogyha mulcsozunk otthon, de viszont az előkertbe kiváló lehet, meggátolja ugye a gyomoknak a növekedését, illetve mint talajtakaróként a kiszáradástól is óvja a talajt. Esővíz gyűjtése, ez is egy érdekes dolog, mert igen, maga az erre gondolkodunk, és tudjuk tárolni hosszú távon azt a vizet, akár ciszternában, akkor az ilyen asszályos időszakban kiváló lehet amúgy, vagy illetve akinek van otthon furkutja, az szinte áldás a kertben, mert ugye nem azt a klóros csapvizet kell szétlocsolnia a kertjében. Térjünk át gyorsan még az energiatakarékosságra, ugye a hulladék témát azt így a komposztálásra le is zártam. Ugye az energiatakarékosságot is többféleképpen lehetne jellemezni, nem csak azzal, hogyha egyik szobában voltunk, és már eljöttünk onnan, és leoltjuk a lámpát, azzal is lehet spórolni, de rengeteg olyan dolog van, amivel szinte nem is kerül pénzbe, és végig is rengeteg energiát tudunk megspórolni vele. Maga az, hogy olyan termékeket vásárolunk, ahol csökkentett, úgymond, energiafelhasználásúak, ugye akár hűtőknél az az AA jelzés, AAA jelzés, plusz csak hasonló, biztosan ennek is látták, illetve ugye ezeket a termékeket ugye garanciálisan is tovább lehet fenntartani, legalábbis ez van általában rajta az ilyen kiadványokon, amik ugye ezeket így támozzák. Olyan egyértelmű dolgokat is, hogy televíziót kikapcsoljuk, kiúzzuk a falból a különböző telefontöltőket. Rengeteg olyan kis apró dolog van, ami hosszú távon összeadódik. Akár itt például, ha valaki asztali gépen vagy laptopon dolgozik irodai környezetben, érdemes a számítógépet úgy beállítani, hogy időzítőre, hogy ha mondjuk 5 percig téten, akkor esetlenül a képernyő, vagy utána 10 percre rá hibernálja magát a gép, és akkor nem fogyaszt annyi energiát. Tehát ilyen kis apróságok, gondoltam első körben, amilyen pénzspórolós, ami lehet, hogy magától értetődik, de sok esetben az emberek figyelt el kell szokta kerülni. Itt van például egy olyan dolog is, hogy például rengetegszer tapasztaltam azt is, hogy nem téli időszakban, de járatják az emberek a bevásárló központok parkolójában a motort. mert akkor megy mondjuk a zene, vagy éppen vár valakit, és úgy. Tehát ilyen apróságokról is, nem csak azért, mert hogy akkor ugye olcsóbb is a egy kevesebb benzint vagy üzemanyagot fogyasztunk, de arra vetően el is oda lehet figyelni. Illetve járjunk tömegközlekedéssel, ami hozzá szokott azért tenni, egy lapáttal rengeteg pénzt lehet spórolni. Abban a szempontból is, hogy nagyon sokan hozzászoktak az autóhoz, és akkor egy sarokat is inkább kocsival, egy sarkot is egy kocsival tesznek meg, mint hogy sétálnak egy jót a friss levegőn, ha adott esetben friss az a levegő, a városi környezetbe, vagy a vidéki környezetbe, de alapvetően a mozgás az fontos. Én amúgy tömegközlekedéssel járok, annak is van a hátránya, olyan értelemben, hogy néha késik például a MÁV is, egy fél órát késtem emiatt, de időben itt voltam végül, csak kalkuláltam a MÁV-val. És ugye a fűtést is tudunk ugye spórolni, ennek is többféle lehetősége van, már akár egy fokot is elevesszük, nem tudom ki hány fokon tartja otthon a termosztátot, de akár egy pulcsival is már egy fokot tudunk kerni, mint a téli időszakban is, és nem annyi is hozzáadódik a hosszú távon a számlához. Ami lehet, hogy általán díjas valakinek az elszámolása, de ugye az általán díj után van egy összegzés, és lehet, hogy ez az összeg, amit ugye a különbözetet meghatározzák, az kevesebb lehet. Így kerüljük az egyszer használatos termékeket. Itt nem is kimondottan arra kell gondolni, hogy a termék egyszer használva kevesebb energiát fogyaszt, hanem magaznak az előállítása, illetve a mi energiánkat is tudjuk ezzel csökkenteni, mert azzal foglalkozni kell, ki kell dobni a kukába. Egy tartós terméket viszont nem dobunk ki egyből a kukába. És ugye, hogy ebből kifolyog jön az a mondatom is, amit a prezentációban is lehet látni, hogy az egyszeri kiadás hosszantartó élvezet, tehát az, hogy egy tartós termék több ideig tudunk hasznosítani. Ugye itt is az esővíz gyűjtése, ha olyan tartályunk van, akkor ugye az alján ugye kifolyik a víz, és akkor tudjuk locsolni, tehát nem kell mondjuk bekapcsolni a szivattyút, hogyha kutunk lenne. Illetve a vízenergia, vagy vizet, mint pazarlás szempontjából nem a csapvizet kell ugye használnunk. És ugye a bevezető elején ugye az is, hogy külön tudatosan vásárolunk, akkor az is spórolunk, és energiát is tudunk azzal spórolni. És ugye lesz még erről egy dia a digitális megoldásokról, ami szintén pénzspórolós megoldás. De viszont ami viszont hosszú távú és legtöbb esetben pénzbe kerülnek, ugye, hogyha mondjuk egy ingatlannak a szigetelése, a baja esetleg a csapra rá lehet szerelni a pellátort, ami lényegében nem engedi át azt a vízmennyiséget, ami alapvetően pellátor nélkül ugye a csapból kifolyna, és így jobban szórja azt a vizet. Mondja, ilyen átengedi a 70%-át, de lényegében, ha ránéznénk a vízsugára, akkor nem tűnne föl változás, de kevesebb vizet enged át, ergo kevesebb vizet tudunk elpacsálni mosogatás alkalmával. Ugye erről már szó volt, hogy energiatakarékos égők beszerzése, lámpák, napelem telepítése, nemrégiben volt erről pont egy pályázat, amit tavaly, jól emlékszem, szeptemberben nyitott a magyar kormány, hogy lehet családoknak igényelni olyan pályázatot, hogy napelem, illetve fűtés korszerűsítésére. Tehát ezeket a pályázatokat figyelni kell, mert lehet, hogy ingyen, mert ez ingyen. Ha valaki átment ezen a rostán és megnyerte a pályázatot, akkor ingyen kapott, aztán 11 millió forint értékben ilyen napelem és fűtés korszerűsítési rendszert. De a teljes mértékben, ha valaki olyan ingatlannal rendelkezik, és olyan pénzmennyiséggel, hogy ezt az ingatlan is használ, egy korábbi, tehát egy régebbi típusú ingatlanról beszélek, akkor úgynevezett mély felújításra az egészet úgy lehet mond kizöldíteni, a klímabarátabbá tenni azt az ingatlant, ami egy hatalmas összeg, de hosszú távon klímabarátabbá teszi az ingatlant.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunkban folytattuk Szebenyi Péternek, a Klímapolitikai Intézet munkatársának előadását, amelyet a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott középiskolás diákoknak. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Beszélgető társam a mai alkalommal is, Kelemen Tamás egri állatvédő. Egy egzotikus témáról fogunk most beszélgetni, méghozzá a teknősökről, azon teknősökről, amelyek nem őshonosak Magyarországon, hanem valamilyen módon így vagy úgy, de kikerültek a természetbe, és befogásra is kerültek jobb esetben. A legutóbb a kedélyeket, ha nem is tudom, hogy borzolta-e, de tiédet talán igen, egy sarkantyús teknős megjelenése volt.
Igen, szeretettel üdvözlöm a kedves közönséget, hallgatóságot, és igen, mint ahogy az előbb szó volt róla, találkoztunk, és azóta is találkozunk ezzel a kedves kis állatkával, legalábbis az én szememnek, szívemnek kedves. Sajnos nem egyedi esetről van szó, bár legtöbbször az ilyen tekiknek meg szokott kerülni a gazdája, viszont ez esetben sajnos ez nem történt meg. A méretes kis állatka Balatonhoz közel bukkant fellakott területen, és már vártuk szinte, hogy na, ha elvisszük az állatorvosunkhoz, és mikrocsipet fogunk benne nézetni a kollégákkal, akkor bizonyára már pontot is tehetünk a rejtély végére, mivel egy nagy testű és már viszonylag értékes állatról van szó. Legnagyobb meglepetésünkre azonban többszöri próbálkozásra az egész testét minden irányból alul felül oldalt nézve sem találtunk benne mikrocsipet. Viszont az állat elég jellegzetes, vannak a páncélján olyan deformitációk, amit fiatal korában szerzett, tehát hogyha a tenyésztői bizonylata megvan, és a gazdája netán hitelt érdemlő fényképekkel tudná bizonyítani, hogy ez az ő teknőse, akár még, bár ebben már nem vagyok otthon, hogy milyen módon, de vissza is igényelhetné, hogyha tényleg hitelt érdemlően fényképekkel, tenyésztői bizonylattal, kiskori fényképpel, aminek ugye kell hozzá tartozni a haspáncél fotónak, tudná igazolni, hogy az övé csak elmulasztotta ezt a kötelezettségét. Ilyenkor ugye nyilván...
Most még ez kötelezettség? Kötelező? Mekkora teknőstől kötelező a csíp?
10 cm-es páncélhossz elérése fölött mindent szárazföldi teknőst egyedi azonosítóval, alias mikrocsippel kell ellátni.
Mint a kutyákat.
Mint a kutyákat, sőt akár versenylovakra, sőt bizonyos esetekben külföldre, nyaraláskor, menéskor, költözéskor, macskákra, vadászgörényekre, de díszmadarakra is vonatkozik. Sőt, zárt lábgyűrű hiányában tenyésztett nagytestű papagájokat, kakadukat és ragadozó madarakat is szokás mikrocsippel megjelölni, de teknősöknél kötelező lenne. 10 cm páncélhossz alatt pedig rendszeresen a területileg illetékes környezetvédelmi hivatali irodában kell velük pofa vizitre jelentkezni, olyankor a haspáncélt szokták lefotózni egy ilyen fekete-fehér kockás viszonyítási alapként szolgáló háttéren.
Ez életszerű eljárás?
Életszerű.
Van, aki beviszi?
Egyébként a legtöbb felelősségteljes felelős tulajdonos beviszi, tehát ez kötelező. Amikor megvesszük a kis teknőst, szerepel a tenyésztői bizonylata mellett az úgynevezett CITES papír. Egyébként érdekességként megjegyzem, hogy ez a CITES csak Magyarországon CITES szóban, amúgy CITES-nak kellene ejteni, de mindenki CITES-nek mondja, így megszokás már nálunk. Na, ezen a CITES papír hátoldalán szerepel a lista, hogy melyik megyében, melyik kormányhivatalt kell, milyen telefonszámon elérni. elérni, keresni, ilyenkor lefényképezik például a görög, a mór és a szegélyes teknősöknek a haspáncél mintázatát, hogy mindig tényleg valóban ugyanaz a tekije, és erről kapunk egy újabb fényképes dokumentációt, igazolást. Na most, ha megkapjuk ezt a papírt a teknőcről, ugye akkor meg is mérik, mindig megmondják, megkapjuk a dátumot, mikor kell legközelebb fotózni, fényképezni, vinni, és amikor egy-két éven belül azért el szokott jönni a boldog és megható pillanat, amikor kap egy mikrocsipet rendszerint a hátsó lábába, bőr alá. Bár láttam már nyaknál, első lábon, de hátsó láb, esetleg farok a leggyakoribb mikrocsipelési helyszín. Most előfordulhat, hogy a mikrocsip elmászik, a testen belül ott bőr alatt felkúszik páncél alá, de a mikrocsip leolvasó akkor is jelezné. Na most a tulajdonosnak, mint mondtam, ez törvény adta kötelessége, hogy ezt a procedúrát, ha teknőc tartására adta a fejét, akkor ő véghez vigye, de ha netán slendriánságból vagy nem vette komolyan, el is mulasztotta, de mondjuk vannak a házi kedvencéről értelemszerűen képek, úgymond családi fotók, és megvan a papírja, megvan az első haspáncél, forma nyilván a szegélyesnek ugye sima színű, egyszínű a haspáncélja, de a szélek csipkézettsége szintén egyedi. Tehát hogyha a gazdi mondjuk megjelenne egy papírral és képekkel és fényképeken fel lehetne ismerni a tekit, valószínűleg nyilván egy kis hivatali büntetés keretein belül, de még akár vissza is kaphatna az állatkáját. Viszont ez nem történt meg, tehát amin őszintén meg vagyok lepődve, az az, hogy valószínű ezt a teknőst kitették, vagy netán a volt gazdája, gondozója nem hivatalos forrásból szerezte be, esetleg a csipelés elmaradása miatt fél a potenciális büntetéstől, ezért a teknőcke jelenleg gondozás alatt áll, és arra vár, hogy állatkertbe kerüljön.
Mit kell tudnunk a sarkantyús teknősről? Mindez a hivatali procedúra, amit ismertettél, engem arra emlékeztetett, amikor valamikor még kötelező volt így eljárni, tehát bejelenteni a veszélyes hüllőket, mondjuk a mérges kígyókat, de a sarkantyús teknős az nem veszélyes állat, bár igen nagyra megnőhet.
Igen, na most egy kis kitérő kalandot téve a mérges hüllők világába, még az én kisgyermek koromban bejelentés alapján lehetett ilyet tartani, tehát megvetted, bejelentetted, felírták, hogy neked itt viperár van, és akkor tartottad nyilván bizonyos fajokat. Most már a veszélyes állattartási engedélyhez kötődik, aminek számos feltétele van, akár szakmai tapasztalat, akár tanulmány, sőt bizonyos körülmények között még a szomszédok írásos hozzájárulása is szükséges hozzá, ami némely fajnál igencsak butaságnak hangzik, némelyeknél pedig indokolt. Mondjuk érdekes módon a törvény szerint az afrikai juhu, ami egy macskabagoly méretű bagolyfaj, veszélyes állatnak számít, holott egy termetesebb házi macska kandúr komolyabb sérüléseket tud okozni. Viszont itt például, hogy nekem a hátsó kertben mondjuk egy röbdében van-e egy bagyom, ahhoz most szép, nem szép, de ne legyen már köze senkinek. Viszont ha valaki mérges kígyót, netán krokodilfélét tart, ami elszabadulva tényleg akár életveszélyes sérüléseket is okozhat, ott viszont nagyon jó, ha tud róla a környezet, hogyha találkozik mondjuk a környéken egy nem idevalósi kinézetű hüllővel, nyilván bántani nem szabad, de felmerülhet benne a gyanú, hogy ez nem a Jóska Pista csörgő kígyója, és ilyenkor, ha környéken találnak egyet, akkor a hatóság tudja is, hogy kinél érdemes szétnézni, hogy valóban megvan-e az állatka, vagy a következményektől félve az illető inkább lapít és csöndben keresi. Noha szerencsére a szökések viszonylag, sőt nagyon ritkák, mert az engedély kiadásakor ellenőrzik a tartási helyet, aminek számos feltételnek meg kell felelnie. Na most a szárazföldi teknősök egyik faja sem veszélyes, hanem CITES egyezménybe, azaz Washingtoni egyezménybe tartozó faj, ami nagyon lelimitálja, sőt sok esetben tiltja a természetből történő begyűjtésüket, importjukat, exportjukat, viszont a fogságban tartott és tenyésztett példányok kereskedelmét egyáltalán nem tiltja, csak ellenőrzi és bizonyos feltételekhez, tehát ennek a papírnak, mikrocsipnek és társainak meglétéhez köti. Na most egy ilyen teknős eredetileg nem ártalmas, nem veszélyes, egy páncélos bocika, a világ egyik legkedvesebb állata, viszont nyilván, mivel ő a természetben főleg pázsitfűféléket és kórókat veszik. Tehát akár a seprűnye vastagságú, viszonylag magas víztartalmú növényi szárakat, vagy a már szénának minősülő lábon száradt füvet, ami igen keményke és cellulózban gazdag, ezért ennek elharapásához a csőre, a szarukával az állkapcsa élén igen erős, tehát egy felnőtt embernek is tud fájdalmas pillanatokat szerezni, egy kisebb gyerkőcnek, egy felnőtt sarkantyús teknős, bár nem jellemző rá, nem is akarja, de akár felbosszantva az ujját is leharaphatja. Na most tudnélik róla, hogy csak akkor harap, hogyha A-verzió, mondjuk kézből letetjük és összetéveszti a táplálékkal az ujjunkat, vagy túl nagyot harap és túl harap a falatkán, vagy pedig addig piszkáljuk, mondjuk én már láttam egy internetes videóban, ahogy egy gyerkőc az anyukája rúzsával, egy kisbaba egy ilyen sarkantyús teknőst rúzsozgat éppen. Nyilván nem örült neki a teki, de behúzta a fejét, csak az orra hegye volt ki, a gyerkőc ott kenegette. Nyilván itt felmerül, hogy a szülő miért nem szólt rá. Egyrészt az állatnak sem jó, másrészt, ha a teki nem lett volna végtelenül béketűrő, akkor annak a gyerkőcnek lehet, hogy már a rúzsozó ujja éppen nem lenne a helyén. Na most így minden állattal bánjunk megfelelő tisztelettel, szájához, ne nyújkáljunk, csak akkor, hogyha ez bármi indokolja a fennakat valami nagyon maszatos és leszeretnénk törölni, hát legyen már gyönyörű a mi kis házi kedvencünk, vagy ne adj Isten állatorvosi vizsgálatra kerülne a sor. Sokkal inkább arra kell vigyázni, ugye egy afrikai szaharai teknős faj, tehát a túl meleg, vagy éppen a hideg éjszakák elől, ő a föld alatt keres menedéket. A lábai, főleg a melső lábai nagyon erősek, és ezen olyan szarupikkelyek találhatók, amik, mint a metróalagút építésekor a marógép, nem egyszerűen csak ásnak, hanem szinte ledörzsölik, lemarják a földet, és képes percek, de egy-két óra alatt is már egy egészen teknőshöz mért egészen méretes gödröt kiásni. Na most, ha a teknőcünket nyáron a szabadban tartjuk, ami nagyon javasolt, pláne ha már kinőtték ezt a 10-15-20 centis páncélhosszú méretet, tehát biztonsággal tarthatók, nyilván ragadozóktól védve a szabadban, akkor ő, ha nincs lebetonozva legalább egy 50 centi mélységben a karámjuk, sőt felnőtt állatok esetén az sem ördögtől való, hogyha alapból olyan karámot csinálunk, aminek jó a vízelvezetése, de valamilyen padlója van, akár egy betonpadló és földdel feltöltve, hogy természetes legyen, ugyanis ő minimum a 30 centiméter, amit ő gond nélkül kiásik, és nem feltétlen szeretne ő elszökni, de beássa magát az egyik oldalon, aztán úgy dönt, hogy nem megfordul, hanem kiás magát a másik oldalon, mert mondjuk lakóüreget készít több ki- és bejárattal. Na és könnyen a kerítés túloldalán találhatja ilyenkor magát, ahogy mi a nagypáncélos állatokra, alias teknősökre tekinthetünk úgy, mint egy kis buldózerre vagy úthengerre, tehát ő megy, és nyomul. Hogyha találkozik egy gyengébb kerítéssel, ő azt úgy értelmezi, hogy na hát ez egy sűrű bokor, és ösztönösen átjut alatta úgy, hogy addig nyomul, befeszíti a lábait, benyomja a karmait a talajba, amik rövidek, tompák, de elég erősek ahhoz, hogy ilyenkor meglepően nagy szilárdságot biztosíthassanak a tekinek, behúzza a fejét, és a páncélja elejével faltörőkos módjára áttöri magát a kerítésen vagy alatta, sőt, tohonya állatkának tűnik, de meglepően jól mászik. Most nem mondom, hogy egy két méteres vadhálón egy 9-10 kilós sarkantyús teknős átlibben, de egy méteres kerítésen még az sem meglepő, hogyha képes magát átvarázsolni, amennyiben a kerítés nem hajlik vissza a testsúlya alatt. Ilyenkor kikerül, és minden teknős körülnéz és elindul az orra után arra, amerre biztonságosnak találja a helyet. Ha vízi teknősről van szó, általában a legközelebbi vízben köt ki, ha ez folyó víz, akkor rendszerint a folyás irányában lefelé halad, amíg számára alkalmas megtelepedő helyet, területet nem talál. Ha pedig tó, akkor abban marad, vagy ha kicsi tó és nincs táplálék, nincs búvóhely, továbbáll. Szárazföldi teknős lévén pedig a világ egy nagy étterem, ő növényeket eszik, földön lévő növényeket, fűféléket, pázsit fűféléket, virágokat, hullott gyümölcsöket, illetve lombleveleket, így megy arra, amerre számára biztonságosnak tűnik a környezet, és táplálékot is talál, viszont képesek meglepően gyorsan menni, teknőstől elég dicséretes a 10-15, de akár 20 km per órát is enyhén meghaladó sebesség, bár ez nem szokás mérni, mert rövid távon nyilván a teknős nem fog 20 km-t leszaladni, de ezt a sebességet rövid távon tartani képes. Ha mondjuk ő kiszabadul egy Eger méretű település A végén, és nem a városon kecmeregne keresztül, hanem a település szélén megkerülné a várost, akkor estére normál tempóban haladva simán átmehetne az A végéből Egernek mondjuk a B végébe, tehát ha elszökik a teki, nyilván először mindig a környezetünkben egyre nagyobb köröket leírva keressük, de sokszor ott fullad el ez a történet, hogy azt gondolják, hogy hát ide már nem mehetett el, biztos valaki megtalálta és hazavitte. Lehet, de a legtöbbször csak a tekit becsülik alá, és sokkal gyorsabban halad, mint gondolnánk.
Köszönöm szépen Kelemen Tamás Egri állatvédőnek, hogy ezt a történetet megosztotta velünk. Kívánok, vagy kívánjunk a teknősnek valami jó helyet, esetleg egy párt valamelyik állatkertben.
Igen, azt mondom, hogy örülne neki, amennyire én tapasztalatom ilyen teknőcökkel van, ő valahol olyan tartás technológiától függően is olyan 10-15 és 20 év között lehet. Jó 50 centis páncélhosszal rendelkezik és 9 kilót nyom. Kicsit deformált a páncélja, tehát valamikor valahol vagy megsérült, vagy nem a legjobban gondozták pár éven keresztül, viszont szerencsére egészen jó kondíciónak és egészségnek örvend, az étvágya kielégít. Ez az állatkerti megoldás pedig számomra azért megnyugtató, mert akárhová is fog kerülni, az állatkertekben megfelelő képzettségű gondozók és alkalmazottak, megfelelő férőhely és infrastruktúra áll annak a rendelkezésére, hogy egy ekkora állatot szökés biztosan és biztonságosan és jól tartsanak.
Ahogy hallották, riportunk végén megszólalt Kelemen Tamás telefonja, ami nem csoda, hiszen sok menteni való állat várja sorsa jobbra fordulását. Most Vojnics András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 51. részét hallják. A felolvasó Szívós Győző.
Kora reggel a menedzser, egy pangás és egy fegyveres vadőr, valamint három francia turista társaságában indultunk az őserdő mélyére. Először mocsaras területen haladtunk, majd elértük a bambuszerdő szélét. Itt kezdődött a tulajdonképpeni gorillás. Rövid pihenünk alatt a menedzser figyelmeztetett, hogy az erdőben enni, zajongani, feltűnően viselkedni és mindenek előtt ott tartózkodásunk bármi nyomát hátrahagyni szigorúan tilos. Ha felleljük az állatokat, legfeljebb 5 méterre közelítsük meg, s ha a gorilla támadóan lép fel, kuporodjunk le, vagy nagyon lassan hátráljunk, de semmiképpen sem forduljunk meg, és ne szaladjunk el. Különös nyomatékkal kötötte a lelkünkre, hogy a nagy hímet ne ingereljük, ne utánozzuk, és főleg ne verjük öklünkkel a mellünket. Alig hatoltunk az őserdőbe, itt is ott is gorillák nyomaira bukkantunk. Letört és megrágott gallyakra, régebbi majd friss ürülékre, s aztán váratlanul egy kis tisztáson belebotlottunk a mi gorilla családunkba. Egy hatalmas, úgy 40 éves példány ült középen, 2 gyermek, 1 és 3 évesek, és 2 ifjonc, 20 év körüliek szertelenkedtek körötte. A 11 tagú család többi tagja közelben mászkált. Amíg mi fotóztunk, vakut persze nem szabad használni, a gorillák ügyet sem vetettek ránk. Élték a maguk életét. Földünk legnagyobb és legerősebb főemlősét, az afrikai őserdők nem is olyan rég még titokzatosnak hitt lakóját, a gorillát csak a múlt században fedezték fel. Szinte hihetetlen, hogy ez a hatalmas emberszabású majom ilyen soká rejtve maradhatott az európai utazók és tudósok elől. Felfedezését messze megelőzte rémületes híre, s a benszülöttek irtózattal meséltek a szörnyűséges óriás csimpánzról. Ettől a hírnévtől állatunk a későbbiekben sem tudott megszabadulni, s számtalan rémtörténet, horrorfilm főszerepét játszotta, holott nyugodt, békés élőlény, amely mellesleg a legszigorúbb vegetáriánus diétán él. Húst egyáltalán nem eszik. Rettenetes erejének azért tudatában van, és ha kell, magát és családját habozás nélkül megvédi. És mivel a mintegy 2 méter magas hím tömege a 250 kilogrammot is eléri, az emberen kívül nincs jelentős ellensége. A gorilla rendszertani kategorizálását illetőleg némi bizonytalanság tapasztalható. Több szakkönyv, mint az Afrika emlősei című 2 alfajról tud. Ezek szerint nyugaton él a barnás színű és kisebb termetű síkvidéki gorilla, míg keleten a jóval erőteljesebb hegyvidéki gorilla. Mások, és ez tűnik a helyesebbnek, 3 formát tartanak nyilván. Nyugat-Afrika őserdeiben 9-10 ezer nyugati síkvidéki gorilla van még mindig, míg Zaire keleti részén 4 ezer keleti síkvidéki gorilláról tudnak, és végül a már említett hegyvidéki őserdőkben élnek a kihalás közvetlen szélére sodródott hegyvidéki gorillák. Amíg mi a gorillák után jártunk, Gyuszi, Andris, Béla és Kubi megmászták a visokát. Nagyon nehéz útjuk volt, az Oldonyó sem lehetett sokkal nehezebb. Mély sárban kínlódtak a vulkáni kaldera meredek lejtőjén, közben zuhogott az eső és ködült a tájon, úgyhogy semmit sem láttak. A kaldera peremén percekre kisütött a nap, aztán már jöhettek is lefelé. Vagyis nem jöttek, hanem csúsztak és görögtek a sártengerben. Az utolsó ruandai állomásunk Butare. Meglepően rendezett, nem hiába volt korábban az ország fővárosa. Régi koloniális stílusú, de újszerű házai jó benyomást keltenek. A főutca és a kereskedőnegyed karbantartott, még valódi járda is van. 2 elegáns szállodája egyikében fehér ember a főnök, mi viszont egy gyanús külsejű, olcsóbérű műintézménybe, a Hotel Weekendbe szálltunk meg. Éjszakára aszkarit béreltünk. De hol van az itteni a közép-kenyai bukósisakos őröktől, nem is beszélve a kenyai és tanzániai szállodákról, amelyeket puskákkal vigyáznak. Nem. Itt az éjjeli őr pokrózba tekeredik, és a kocsi alatt szunyókálja át az éjszakát. A szállodák őre meg a küszöbre ágyaz, feltehetőleg abból a meggondolásból, hogy a rabló majd átesik rajta. A ruandai piacok valódi látványosság számba mennek. Egy francia kisváros keveredik Közép-Afrikával. Kapható itt mindenféle afrikai és európai gyümölcs és zöldség. Az áru szépen lemosva tisztán kelleti magát. A babok standja külön meglepetés. Ki hitte volna, hogy ennyiféle létezik? Kicsi és nagy, meg még nagyobb, kerek és hosszúkás, lila, rózsaszín, fehér és zöld, pettyes, csíkos, márványos és egyszínű, mind meg annyi drága kő. Magas, szikár, ficsúr kinézetű fekete férfi fején fekete kemény kalappal teljes edényeket árult. A kivájt tökből készített omberakásos remekekből Misi többet is beszerzett. Ez alatt Kubi is üzletelt. Zenit fényképezőgépeit, melyekből egy zsáknyit hozott, faszoborokra cserélte. Nem csak a város kellemes, hanem az itteni emberek is szelídebbek, mint Kigaliban. Nem rugdalják a kocsikat, nem fenyegetőznek, sőt még le sem köptek. Butare környéke földrajzi szempontból különösen nevezetes hely. Itt van a 2 folyamóriás, a Nílus és a Kongó vízválasztója. A kettő között álltunk, tőlünk balra a Kongó medence felé, s a Kongón keresztül az Atlanti-óceánba, míg jobbra, föltekénk leghosszabb folyója, a Nílus felé sietnek a vizek, hogy a földközi tengerbe jussanak. Ruandát május 10-én hagytuk el. Butaréből kanyargós út vezet a vízválasztón. A nagyszerű vonalvezetésű szerpentin egészen új, csak 1986-ban adták át a forgalomnak, de már megy tönkre. Erről nem az útépítők tehetnek. Az óriási trópusi esőzések hatására megcsúszik a hegyoldal, s ráomlik az útra. Van, ahol az útra borult agyaghegyben keskeny átjárót vágtak. Az eredeti műútnak nyoma sincsen. Az út mindkét oldalán leírhatatlan szépségű hegyvidéki őserdő. Közvetlenül az út mellett fantasztikus lobéliák, mintha rég elmúlt korok emlékei lennének. Mögöttük az óriási fákból álló őserdő, tel is tele orchideával, és ezek az orchideák éppen virágoztak. Vannak fák, amelyeket beborítanak az orchideák kékes-fehér lila vagy hússzínű virágai. A ruandai zairei határon üzletelők, zugárúsok és fekete piaci pénzváltók rohanták meg a kocsit. Itt a hivatalnokok orra előtt folyik az üzletelés. Az egészet nagyon jól megszervezték, mert csak később jön rá az idegen, hogy a fekete piaci dollár árfolyam rosszabb a hivatalosnál. Maga a határátkelés minden előzetes híresztelés ellenében simán ment. Estére már Bukavuban, a hotel fregat szobájában voltunk. Bukavu a Kivutó partján fekszik. Az erősen szabdalt, valósággal csipkés partvidéken sok kis vulkáni kúp emelkedik, ezek mind a Virunga csoporthoz tartoznak. A vízen hosszú, keskeny csónakok ringanak. Éjszaka lámpafénynél halásznak. Két-két csónakot összekötnek, s a víz fölé lógatott lámpára gyűlő halakat fejbe verik. Bukavu széles főutcájának fasorai, a villák és a kertek mind az egykori pezsgő élet emlékei. A függetlenség kivívása óta minden megy tönkre. Ezt erősítette meg Ilunge professzor is, Gyuszi kollégája, aki a Bukavui Egyetemen tanít. A várost a kedvezőtlen földtani adottságok is sújtják. A csúszamlások, suvadások miatt egész városnegyedek kerülnek veszélybe. Eltörnek a földbe fektetett csövek, eltömődnek a csatornák, és a domboldalak betemetik az utcákat. Alig egy órányi autóútra Bukavutól van a Kahuzi Biega Nemzeti Park bejárata, ahol a keleti síkvidéki gorillák élnek. Ezen a területen 223 gorillát tartanak számon, amelyek 14 családban élnek, azon kívül van még 5 magános hím. Egy család 6-37 főt számlál. A családfő egy nagytermetű, szürke hátszőrzetű hím, a silverback, vagyis az ezüst hátú. A populáció eloszlása nem egyenletes. A gorilla népesség zöme egy kisebb, az egész terület alig 30%-át kitevő részén él. A Kahuzi Biega és a hasonló Maiko nemzeti parkok határain kívül csak néhány példány fordul elő. A gorilla család szigorú szociális törvények szerint él. Az ezüsthátú szerepe abszolút domináns, mindenben ő a meghatározó, s egyben gondoskodik a család biztonságáról. A családtagok hosszú ideig együtt élnek. Változást csak egy-egy haláleset vagy születés jelent. Ha viszont az ezüsthátú pusztul el, a család felbomlik. Ezt a lehetőséget használják ki a magános hímek, hogy saját családot alapítsanak. Egy adott gorilla család meglehetősen nagy területet tart magáénak, de a különböző családok az esetleges birtokháborításkor sem háborúskodnak egymással. Kifejezetten nappali állatok. Napkeltétől napnyugtáig aktívak. Délelőtt 10 és délután 2 óra között pihennek. Fészket faágakon vagy a földön építenek. A szakirodalom szerint a nagy hímek egyáltalán nem másznak fára. Ehhez képest egy hatalmas ezüst hátú az orrunk előtt macskaként kúszott fel a fa tetejére. Ettől eltekintve valóban úgy viselkedett, mint az egy komoly családfőtől elvárható. Különösen megható volt, amikor a gorilla család áthaladt a parkot kettészelő országúton. A családfő ilyenkor kiáll vagy kiül az út közepére, s mint gondos óvóbácsi vigyáz a többiekre. Nem csak a gorillák, hanem Zaire vadőrei sem tartják magukat a szakirodalomhoz. Egyikük legnagyobb rémületünkre elkezdett a hímgorilla előtt ugrálni, kihívóan felfújt az arcát, sőt, uram bocsá, ököllel döngette a mellét. Meghűlt bennünk a vér, amikor az óriási majom vicsorgó szájában előtűntek az oroszlánéval vetekedő szemfogak, és fatörzs vastagságú csupaizom karjaival felénk csapott. Aztán kiderült, hogy a vadőr és a gorilla jól ismerik egymást, és az egész csak egy számunkra komponált előadás volt. Amikor a hím látta, hogy fenyegető fellépésének megvan a kívánt hatása, elégedetten leült, és attól fogva nem is figyelt rá.
Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 51. részét Szívós Győző olvasta fel. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt. Rajtuk kívül még a technikus Somogyi Márton nevében is búcsúzom. Önök a műsor szerkesztőjét, Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István.